kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Az éjszaka az amerikai légierő sikeres támadást hajtott végre három iráni nukleáris létesítmény Fordu, Natanz és Isfahán ellen, jelentette be előbb a közösségi médiában, majd hivatalosan is Donald Trump. Az amerikai elnök azt mondta, az iráni atomprogram legfontosabb létesítményei ellen intézett légicsapás lenyűgöző katonai sikerrel végződött. Bármilyen megtorló akcióra olyan erővel válaszolunk, ami messze meghaladja az éjszakai támadást, figyelmeztette Iránt az elnök. Irán egyik legtitkosabb nukleáris fegyvere, a Fordu atomlétesítmény történetének véget vetett az amerikai légicsapás. A 80 méter mélyen a föld alatt hegybe rejtett komplexum nem pusztán egy urándúsító üzem volt, hanem Teherán legbiztonságosabb nukleáris bázisa, amely 83,7%-os tisztasági fokot ért el, közelebb jutva a fegyvergyártáshoz, mint valaha. Donald Trump döntése, hogy B2-es lopakodó bombázókkal támadta meg a létesítményt, véget vetett egy évtizedes fenyegetésnek, amely Izrael egzisztenciális rémálma volt, írja a sajtó. Folytatta az egymás elleni légicsapásokat Irán és Izrael. Teherán szerint már több mint 400 civil halt meg Iránban az izraeli támadások június 13-ai kezdete óta, és több mint 3500-an megsérültek. Izraelben 24-en haltak meg, és több százan megsebesültek. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy még péntek éjjel támadást hajtott végre a közép-iráni Isfahán városának nukleáris létesítmény ellen, amely az ország nukleáris programjának egyik központjaként működött. Azt is közölte, újabb iráni katonai vezetőket öltek meg. További támogatást vár a nyugati szövetségesektől az ukrajnai fegyvergyártás felgyorsításához Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök arra kéri a partnerországokat, hogy ennek érdekében a GDP-jük 0,25%-át juttassák el Kijevnek. Volodymyr Zelenszkij azt is bejelentette, hogy Dániával, Norvégiával, Németországgal, Kanadával, az Egyesült Királysággal és Litvániával is tárgyalást folytatnak közös fegyvergyártási projektekről. Megjelent a magyar közlönyben az a törvény, amely lehetővé teszi a magyar állampolgárság felfüggesztését. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta a kétharmados többséggel elfogadott jogszabályt, amely kettős állampolgároktól veheti el tehát a magyar állampolgárságot. A nemzeti szuverenitás védelme érdekében ez akár 10 évre is szólhat, olyan kettős állampolgárok esetében, akik nem az európai gazdasági térség országainak állampolgárai. Az érintett személlyel összefüggésben bárki bejelentést tehet, az ügyben a kormány kijelölt minisztere dönt. Lemondott a Hunren irányító testületének három tagja a kutatóközpontok leválasztásáról szóló döntés után. A testület megszavazta, hogy az LTS kerül a Magyar Kutatási Hálózat 4 központja. A döntés értelmében a kutatóközpontok egységes szerkezetben teljes intézeti struktúrával és munkatársi állománnyal kerülnek át az egyetem szervezetébe. Az átvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezdeményezte. Az érintett munkatársak döntő többsége ugyanakkor elutasította az átalakítást. Úgy vélik, az elcsatolás nem csak a kutatóközpontok működését sodorja veszélybe, de az LTE-t is. Megszűnt a MÁV vonatinfó. A vasúttársaság azt közölte, ennek oka, hogy egységesülnek a MÁV csoport utastájékoztató térképei online adatbázisai. A MÁV ígérete szerint a megújuló térképen hamarosan látható lesz, ha egy adott volán vagy vonatjárat elérte vagy meghaladta a 20 perces késést. Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom frakcióvezetője szerint azonban az új rendszer funkcionalitása töredéke a korábbi vonatinfónak, a térképes vonatkövetés például nem tudja, a vonatok keresésére teljesen alkalmatlan. Ő azt állítja, Lázár János közlekedési miniszter parancsára szűnt meg a vonatinfó. Magyar katonaorvos került a NATO egyik legmagasabb szintű egészségügyi vezetői beosztásába. Wexler Péter 3 éven keresztül látja el a NATO szövetséges erők európai főparancsnoksága egészségügyi főnöki feladatait külszolgálatának ideje alatt dandártápornoki rendfokozatban. A Magyar Tudományos Akadémia szakmai álláspontja szerint a légkörtől a vizekig, a talajtól az élővilágig, beleértve az emberi egészséget is, szinte mindenhol megfigyelhető a klímaváltozás negatív tendenciája. 15-30% közötti többlethalálozás van idehaza a hőségriasztások időtartam alatt. Az Alkotmánybíróság megbízásából készült tanulmányszerzői megállapították, csak az integratív, holisztikus szemlélet lehet az intézkedések és a beavatkozások alapja. A Balaton vízszintje az elmúlt napokban további csökkenést mutatott, a tegnap reggeli mérések szerint 99 cm-en áll. Ez azért nem jó hír, mert általában 20-40 cm-t veszít a tó a nyári időszakban, amit a fokozott párolgás, a magas hőmérséklet és a csapadék hiány együttesen okoz. Végül az időjárásról, legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, csapadék nem hullik, az ország keleti felén megélénkülhet a szél. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul, nagyon erős UVB sugárzás várható, tudatta a Hungaromet. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A legvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a legvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt legvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi legvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, legvárokat, dzsemeket, uborkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra kell tenni a frissebbeket.
Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évbe, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epergyemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis vékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi, nem kell túl sok, mert az levendulának nagyon intenzív az illata, az íze, ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a 4 felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1,25 kg deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epergyemet, legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Viszont nagyon hamar kinyílik, és 1-2 napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehullatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epergyem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró, olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit együtt, megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt túlmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a Genfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem. Ráraktam, összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így leforpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül se menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük is dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobb, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt. És nekem ez ízlett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszírmos is. Nagyon különleges, és ez a vaníliával, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vaníliarudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm 5 kiló cseresznyét, hát ez pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal bolondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak, ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve azt nem turmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát abban a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőzött cukrot is, és Gemfix-et is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és az volt az üdítő italunk.
Nyári zár.
Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljebb lefelé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nálam, hogy több ideig van úgy. És akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból, cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évbe készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindet tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg, meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kéne egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lenvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát várni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most egy eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.
Már szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén. Én csak úgy magába, hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagykörűbe láttam a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagykörűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben, nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el. Tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálú és pici kis lila virág van rajta, jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tette ehhez, hanem úgy megforta melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha itt mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett. De hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe, olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beburítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntőlevet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sóslevet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb odarakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sóslevet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén bort szór, ezt piacon vetőmagborba lehet vásárolni, de szerintem üzletekbe is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a csavaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is rakni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. A gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Várszegi Asztrik bencés szerzetes püspök mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
Kedveseim, abból szeretnék indulni, hogy egy lepusztuló hazug rendszer éveit éltük meg a 80-as évek végén. Ti olyan fiatalok vagytok, hogy már nem tudjátok, hogy rettenetesen untuk. Már minden bajunk volt, mert olyan volt a magyar, olyan nyomasztó volt a magyar társadalom, gazdaságilag, szellemileg, egyházi vonatkozásban. És új eget és új földet vártunk, és amikor ezt megtapasztaltuk, mert összeomlott a rendszer, akkor ott álltunk, és rájöttünk arra, hogy pucérok vagyunk, eszköztelenek vagyunk. Ami volt, az tönkrement, és ez vonatkozik a 3 szerzetesi főiskolára. Nem tudom, hogy piarista atyáink, akiknek kiváló embereik voltak, vagy a ferences atyák erre, hogy emlékeznek. Mi pannonhalmiak szánalommal néztünk saját magunkra, lerongyolódtunk. De ez az időszak is meghozta azt a testvéri gyümölcsöt, amit meghozhatott, mert amikor szabaddá váltunk, akkor a piaristák befogadtak 8 különböző szerzetes lennek a fiataljai, és elkezdték tanítani őket itt a Mikszáth Kálmán téren, és mi pannonhalmi bencések, mivel láttuk, hogy szegény csorraiaknak még házuk sincs, mi meg a premontrejéket fogadtuk be. Tehát ez a kölcsönös kisegítés, ez a test testvéri szeretetnek hősies foka volt, és nem féltünk attól se, hogy egyik elcsábítja a másikat. Tudom, hogy nem lett premontreiből Bencés, és fordítva szólt, tehát megúsztuk ezt a vállalkozást. Ami azonban ennek az első, ezeknek az első éveknek igazán fontos és csodálatos gyümölcse volt mindjárt, az a Szófia. A hölgyek, a lányok, a szerzetesek számára megalapított szerzetesi intézmény. Azért állok meg ennél egy pillanatot, kedves hallgatóim, mert Magyarországon, a világon is a nőkkel való bánásmód sok kérdést hagy maga után, és ez a kérdés, ez nyitott a mi szeretett katolikus egyházunkban is. Magyarán mi férfiak nem tudunk viselkedni a velünk együtt élő és bennünket szolgáló nőkkel. Fogalmazzuk ezt ilyen nyersen. És a Szapiencia szerzetesi főiskola megteremtésében egy annyira családias, védett, az egyéni adottságokat figyelembe vevő intézmény jött létre, amelynek volt egy csodálatos lelke, Baternai Ágota nővér, akit Ausztriából importáltunk, hazajött, bevetette magát, évekig dolgoztak. A Békés Gellért atya Rómából 50 év után hazajött is, mint egy jóságos nagypapa, kosarazott a fiatal nővérekkel, aki erre még esetleg emlékezik. Tehát egy ideális, nem azt mondom, mint a kutya, macska és az egér együtt lefegyelnek egy tányérból, de ez az eszményi csodálatos hangulat. Hát letegezték a Gellért atyát, egy főtisztelendő urat, hogy a csodával lehetett letegezni. Szóval értitek, paradicsomi állapotok alakultak ki. Midling Adriának hálás vagyok, amiért ugyan küzdöttünk, hogy a Szófia bekerülhessen a Szapienciába, de ezt nem lehetett technikailag megoldani, ezért aztán hát megszűnt gyakorlatilag. Remélem, hogy a Szapiencia képes lesz mindig ugyanezt a szellemet, ugyanezt a lelkiséget a jelenlévő nővérekkel megélni, megvalósítani. Ahogy a rendszer változott, a magyar kormány rendezte a felsőoktatásnak az ügyeit, így jutottunk el ahhoz, hogy magunkra, férfiakra, a férfi szerzetes főiskolákra is reflektáljunk. És én nem akarlak benneteket történelmi dátumokkal terhelni. Lukács László 35 év a Vigília élén című remek kis összeállításban van a Szapiencia főiskola története összefoglalva. Finoman, intelligensen, kiváló munkatársunk Derényi András fogalmazta meg. Ezt szó szerint idézem, mert ez fontos. A Szapiencia főiskola tervezésének alapításának története azt példázza, hogy a változó, akár idegen környezeti feltételek mentén a lehetőségek fölismerése, okos megragadása és saját célok szolgálatába állítása révén olyan nagy lépéseket lehet tenni, amiket saját erőből, organikus fejlődéssel, kislépésekkel alig ha valósíthatna meg bárki is. Ehhez kell a vízió, távlati célok, jó helyzetfölismerés, bátorság, akár kalandvágyat is mondhatnék, és kockázatvállalási képesség, és persze szervező képesség a szükséges erőforrások elérésére és célirányos felhasználására. Lukács László ezeket tudta a Szapiencia főiskola létrehozásába érdekében megragadni és mozgósítani. A rendek képviselői pedig ehhez önmaguk szokásaim beidegződésein túllépve olyan közös erőt hoztak létre, amely a nehézségeken minduntalan átsegítette őket. Az isteni gondviselés alig, hanem a kezdetektől ott munkált a nagyszerű folyamatban. Eddig az idézet, ezt csak folytatni kell, vagy folytatni lehetséges. És akkor egy-két gyakorlati dolgot, itt nem tudom kihagyni a személyemet, mind ahogy itt a bevezetőben hallottuk, hogy hát sok irányú elfoglalás mellett. Én 1989. februárjában kerültem föl Budapestre egy vállalatlan bukfenccel, esztergomi segédpüspökként. Olyannyira szegény voltam, hogy Cirill tanulmányházi fő elöljáró befogadott, mert nem volt helyem a főegyházmegyébe, még ágyam se volt, úgyhogy együtt mentünk a legközelebbi áruházba ágyat vásárolni, hogy legyen estére alvóhelyem. No, Budapesten kellett elkezdeni az életet, és hát ugye itt minden, ahogy a történelemben tanít, itt forradalmi helyzet volt. Óránként, naponként változott minden, buktak meg emberek, oszlottak fel társaságok, pártok, stb. Tehát hihetetlen. Élvezet volt. Komolyan mondom, azt nem tudtuk, hogy mi lesz, de hogy esik szét minden, hát ez csodálatos volt. Mert ami addig volt, és megtartott bennünket. És akkor egy váratlan pillanatban, tessék el, tehát a személyes, most jön az, mint Jákó atya mondott, hogy a történetek. Én ebbe az épületbe végeztem a bölcsészkaron történelem német szakot. Engem bőrig lenyúzott az akkori ófelnémet tárgyból Mannherz Károly, egy áldott lelkében. És akkor valahol éppen nem tudom, hogy a Glacferi mellett volt-e, vagy ki mellett, államtitkár, behívott magához, és azt mondja, azt így, menj el a piaristákhoz, beszélj a tartományfőnök úrral, kérjék vissza a Dunaparti épületet, mert most lehet. Hát ész nélkül mentem a piaristákhoz, és jelen is tanár úrnak, és én nem tudtam azt, mert tartományfőnök úr, én nem tudtam ezt, hogy a jelenlévő piarista atyák tudják elmondani, hogy mennyire fejreállította ez a tervüket, mert ha jól tudom, akkor ők már erről az épületről lemondtak, és másként kezdtek gondolni. Revideálták a döntést, és kérték az épületet.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Verszegi Asztrik bencés szerzetes püspök mesél a Sapientia Szerzetesi Tudományi Főiskola alapításáról.
Következő lépés volt az, hogy megjelent kormány szinten, kormány rendelet szinten az akkreditáció. Ez megint lendített rajtunk, azaz tudomásunkra hozták, hogy széttöredezve Piarista Ferences bencés főiskola nem tud megmaradni, integrálódni kell, össze kell kapcsolódni, és csak így lehetséges. És hogyha így van, és szabályosan megteremtjük ennek a feltételeit, akkor lehet csak anyagi fedezethez folyamodni, mert hát miből? Hát a lerongyolódott katolikus egyháznak és hasonlóképpen a rendje semmiféle intézmény lehet. És akkor ebben a kacsmazba jön egy szabadító telefon, az akkori a magyar konferenciának, rektori konferenciának az elnöke. Kedves Asztik, az egyházak miért nem pályáznak a főiskolai lehetőségekre? És akkor már, hát én nem vagyok az egyház, de én nem tudtam erről. Szaladtam Lukács Lászlóhoz, László atya tetrekész, hogy 2 hét múlva útlevéllel Washingtonba indult, és másfél hétig tanulmányozta, hogy hogy kell pályázni a felsőoktatás újjászervezési lehetőségeire. Tudós módon hazajött, összetrombitálta piarista diákjait, Derényi Andrist, és akkor megszületett sorba, hogy mondjam, azok a lépések, mi integrálódtunk, mi, akik megmaradtunk, aláírtuk a Sapientia Szövetség dokumentumát, stb. Lényeg az, hogy eljutottunk, az, hogy létrejöhetett, de hát megörököltek a szegény piaristák, hát egy lepukkant épületet. Hát ha már szabad itt, jön a új főiskola, én is szerettem volna tanár lenni ezen a főiskolán, gondoltam, hogy nekem magamat is valahol rehabilitálni, vagy integrálni, vagy akkreditálni kell, és akkor kiderítettem azt, hogy az én 1985-ben megszerzett szürke doktori disszertáció, hát az nem PhD, hát ezzel valamit kezdeni kell. Kiderült az, hogy nem nyelvszakos létemre nem volt nyelvből vizsgám. Azt mondták, hogy jöjjek be, jelentkezzek és vizsgázzam. És akkor képzeljétek ezt a humor helyzetet. A püspöki konferenciát szó nélkül ott hagytam, leléptem. Átjöttem ide, ebben még a régi kicsit rozog a házban, mert akkor még nem volt felújítva. És Adamik tanár úr bezárt engem egy terembe, adott egy Szent Ambrusi himnuszt latinul, amit le kellett fordítani magyarra. 1 óra jött, hogy na mit csináltál, és még 13 000 forintot leperkálni, és így kaptam egy nagy elismerő diplomát, hogy én PhD-s vagyok, tehát szabadon taníthatok majd a Sapientia Szerzetesi Főiskola. Na hát ez, kedveseim, ez mind benne volt, hogy nagyon komolyak voltunk, és a Veni Sante, az ELTE bölcsészettudományi kara a B épületet 2001. június 5-én adta vissza, azonban rossz állapotú épületet csak teljes felújítás után tudta a piarista rend birtokba venni. Az ünnepélyes átadása 2002. november 16-án került sor. Egy sor magasrangú egyházi és állami személyiségek jelenlétében Paskai László bíboros primás, esztergomi érsek, Magyar Bálint oktatási miniszter Kállai Emil a fenntartói konferencia elnöke tartott ünnepi beszédet, az ünnepség keretén belül letették esküjüket a főiskola új teológiai tanárai, majd Kár József Rauber apostoli nüncius megáldotta az épületet. Na hát ez úgy történt, hogy az aulába ünnepeltünk, nuncius úr teljes egyházi harci díszbe, stólába, stb. Nekem az a kegyelem jutott, hogy én a szentelt vizes ibriket tarthattam, és az öreg úr meg spriccelt belőle. És hát ugye kigondolná az ember, hogy egy német ennyi humorral rendelkezik, kísérgeten tartom neki a szentelt vizet, és hát megáldotta a jelenlévőket, majd megközelítette az aula közepén lévő zenészeket, akiknek ott volt kiteregetve a kottájuk, hát abból. Úgyhogy jól megspriccelte a kottákat, a sós víz feloldotta már, és akkor huncutul rám mosolyogsz, elég lesz nekik? Mondom, nonszifre, elég lesz. Már muzsikálni se tudnak belőle. Hát ez így történt, és hát hogyha én azt akarom mondani, kedves szapienciások, hogy szinte a semmiből, egy lehetetlen élethelyzetből, de a szabadságból a magyar szerzetesek rendelkeztek ezt a csodálatos szapienciát, amikor már ma 25 évvel adhatunk már hálát, létre tudták hozni, akkor lelkiismereti felelősségünk megtartani, ugyanilyen leleményesen továbbfejleszteni a magyar egyház, a magyar hívőknek a javára. Az első, hát a sztorik egyik hozza a másikat, a rektorotokkal, Jákó testvérrel, ott ültünk a Vard Mária kollégium dísztermébe, és Nemeshegyi Péter atyának csodálatos előadását hallgattuk. El voltunk bűvölve, aki emlékszik rá, tudja, hogy jó Isten megteremtette az összeset, amit csodálatos volt. A Jákó testvér rám nézett halálos kommunista, főapátúr, ha még egy fél óráig hallgatom Pepi bácsit, akkor azt gondolom, hogy ebben a világban semmi probléma nincs. Meg kell olyanokról emlékezni, nem mertem, megvallom őszintén, Franciscus püspök úr, a limburgi püspök elmúlt hetekben halt meg, Kersen Kamphaus, azt kérdezte tőlem egy német ilyen püspöki után, Astrid, mire van szükségetek? Mondom, most építünk egy új szerzetesi főiskolát, kevés könyvünk van, 30 ezer márkát, most nem tudom, hogy lehet, hogy már még nem volt eurós, ennyit, úgyhogy erről is meg kell. Nagyon sok jó ember, nagy vonalúsága, szeretete hozta össze ezt a szapienciát, hogy éljünk vele, és lehetőségünk legyen. 2002 Veniszántéján nekem kellett beszélnem, és ezt a prédikációmat, ronda önzés, mert már nem kellett vele még egyszer dolgoznom, ezt idézem. A szapiencia szerzetes főiskola hivatása túl a szerzetes közösségek fiataljainak felkészítésén, azzal a küldetéssel is élni kíván, hogy mind a szerzetes fiatalok, mind pedig a világi hallgatók hivatása és munkája révén hozzájáruljon hazánk újra evangelizált kereszténységének felépítéséhez. Olyan kereszténységre, olyan egyházra van szükségünk, amely Jézusi, evangélium ihletésű, békét és kiengesztelődést közvetít, olyanra, amely Isten atyai szeretetével és irgalmas tekintetével fordul az emberek felé, akár közel állnak, akár távol. Olyanra, amely hív és megszólít, olyanra, amely ismeri küldetését, bölcsen tanít, vigasztal és bátorít. Thank you.
Kedves hallgatóink, Várszegi Asztrik bencés szerzetes püspököt hallották.
Eljött le a földre, ide költözött Isten. Hátra hagyta minden kincsét, csak hogy köztünk éljen. Egy mennyei küldött, akit régóta vártak, de mégsem ismerték fel, vele kegyetlenül bántak el. Sose volt benne bűn, ami bűneink hordta, ami ítéletünk lett én neki vállalt sorsa. Már nem reménykedem senki másban.